Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt. Hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Mai vendégünk, speciális vendégünk van, Szűcs Gyula, az Index újságírója, mivel filmes témáról lesz szó. Itt van velünk Laska Pali, forgatókönyvíró.
Sziasztok!
És Bravo ösztöndíjas a 90-es évek végéről, elejéről, Balázs István, filmideológus, a republikánus témák nagy szakértője. Az ő szakértelmének különösen nagy hasznát fogjuk venni, hiszen a mai témánk a Cannon Groupnak a filmjei a 80-as évekből, akik hát ugye a Bosszúvágy sorozatnak a forgalmazói lettek egészen a Bosszúvágy 5 Bosszú a kedvesemért című epizódig, amit a világ legrosszabb filmjének gondoltam egészen addig, amíg a műsorra készülve újra meg nem néztem a Cyborg című 1989-es opuszt.
Na hát itt majd rögtön vitába is szállnék.
Szóval nagyon szép kis rohadt kosár ez.
Ez igen, tehát a Cannon Group és hát ez a Menahem Golan, Joran Globus, izraeli producer páros, akik nagyon sokféle sztereotípiát megtestesítenek.
A szó ezért, nem jó értelme.
Ezért Csurka Istváni mondta.
Igen.
De nem úgy.
De nem világösszeesküvés, az ő egyik ember. Igen,
csak a filmjeikben.
Az éjjeli menedék helyé. De... Szóval, tehát ők a bosszú filmek és a kiöregedett sztárok mediciei, akik egyszerre foglalkoztattak régi veterán figurákat, mint Charles Bronson, és hát felfedezték Michael Dudikoffot, vagy Jean-Claude Van Damme-ot. De hogy ezek a filmek mennyire hatottak ránk, az mi sem bizonyítja jobban. Szóval szerintem a Viku előzetesek mindenkinek megvannak a 90-es évek elejéről, ahol még nem igazán alakult ki a thriller kultúrája Magyarországon, ezt úgy oldották meg, hogy egy ilyen Goebbels jelleggel 15 másodpercben 6-szor elnyomták a film címét, hogy Kokai Raktár.
Lényegében minden Kokai második raktár. Mondat az a film címe volt, és tulajdonképpen a köztestővő helyeket kipótolták egy ilyen nagyon egyszerűsített mondattal, ami utalt a film tört sztoriára.
Igen, és jellegzett az a mondat, hogy Kokai Raktár. Hát persze, hogy a Kokain Raktár és a Vico film ilyen. Ezzel nem is csodálkoztam.
Ez már egy kis vajszényi árnyalatot kapott az idő során hát persze, hogy a Kokain Raktár és a Vico film.
De nem is gondoltuk...
Patina alakult.
De nem is gondoltuk volna, hogy az Odeon forgalmazza a sorozatában. Hát például Gyula rád is nagy hatással volt. Tehát neked van egy konkrétan ilyen posztapokaliptikus képregényed, ami hát erősen a barbár fivérek és a Cyborg és a hasonló produkciók inspirációja hatás alatt.
Igen, kicsit ilyen Mad Max-es hatás, hogy belelapozok most.
Ez abszolút igaz, olyannyira, hogy a főhős segítő neobarbár testvérpár Golánnak és Globusnak hívják. Természetesen nem véletlenül, hiszen a rajzoló Budai Dénes és én is ezeken a filmeken nőttünk fel.
Ez a Roland Emmerichnek a fogása, hogy a Godzilla-ba is beleírt a Siskel Ebert rettegett filmkritikus párost, hogy ők voltak a polgármester és a talpnyalója. Úgy látszik, hogy ez egy bevett szokás.
De ők meghaltak, nem?
Azt hiszem, igen. Jó eséllyel, tehát bár nem emlékszem arra a filmre, de valószínűleg agyontaposta őket.
Aztán jól lehúzták biztos a filmet. Hát nálunk Golan és Globus abszolút a klasszikus sidekickek, akik segítik a főhőst az útján. A atomháború utáni Magyarországon, hogy egy rozzant tuningolt Skodával a gonosz mutáns papokat majd legyőzzék, de az majd csak a második kötetben következik be.
Igen, sajnos itt nagyon nagy a pusztítás, tehát hogy a bevezetőből is kiderül, a magyar néphadseregnek nem volt megfelelő forgatókönyve a harmadik világháborúra, amely rövid volt, de annál pusztítóbb. Tehát számos utalás található egykori kedvenc filmjénkre.
Ami egyébként...
És számos mestelen nő is itt a képregényeknél, hát, ami szintén a Golan Globus filmeknek egy specialitása. Van egy kedvenc hasonlatom, ezt kimunkáltam valamikor 16 éves koromban, és benne ragadtam. Tehát ez, hogy valaki leragad valaminél, mint a bosszúvágy operatőre a megerőszakolós jeleneteknél. Tehát...
Ott hagyta a kamerát.
Ott hagyta a kamerát a melleknél.
Igen, hát itt lényegében valamelyik kritikus írta rólunk, hogy úgy néz ki ez a képregény, mint hogyha 30 fölött megcsináltuk volna azokat a sztorikat, amiket 13 évesen találtunk ki, mondjuk, hogy a G.I. Joe-k elverik a gumidinókat, és közben azon vitatkozunk, hogy Buzz Spencer vagy Arnold Schwarzenegger
az erősebb.
Tehát ez mind leképeződött ebben a képregényben, amit nagyon nagy röhögések közepette raktunk össze. És hát tényleg az volt ezzel a tervünk, hogy ha már ennyi B, de inkább Z kategóriás filmet megnéztünk gyerekkorunkban, és veszettő jól szórakoztunk rajta, akkor mi is próbáljunk meg valamit csinálni, hiszen a struktúráját, forgatókönyvét ezeknek a történetnek álmunkból felébresztve is tudjuk, hogy akkor mi is adjunk valamit hálából így erre a zsánerre fogékony emberkéknek.
Ez hozzáállás, hogy ti ezt a Café Post-Nukleárt összeraktátok, ez kicsit a Menahem Golan szenvedélyére emlékeztet, mert ez a producer páros egy ilyen ying és yang, tehát nagyon érdekes kettéosztottság van. Tehát volt Joram Globus, aki az üzletember volt, fölépítette ezt a birodalmat, és azt nem tudom, mert miért nem mondjátok, hogy a Globusnak egyetem voltak vala a filmes ambíciói, vagy ő mindig a biznisz vonalán mozgott, és a Menahem Golan pedig az az ember volt, aki mindenből filmet akar csinálni, és egy ilyen szenvedélyes, de hogy a gyerekkori akciófilm hőseinek hódolt volna. Tényleg, mint hogy egy meglehetősen infantilis rendező producer benyomált. Tehát még egy nagyon felnőtt gondolkodású a Globus, a Golan az egy ilyen abszolút gyerek, aki minden
megakar csinálni. A producer párosoknál az egy ilyen bevett felosztás, ugye a Don Simpson, Jerry Bruckheimer párosnál is inkább a Jerry Bruckheimer volt a pénzember, az üzletember, a Simpson pedig, ahogy te fogalmaztál, inkább ez a gyerek, ez a tehát inkább a kreatívabb, a filmhez közelibb ember.
Mario
Kassar, Andy Vajna szint ugyanígy, ahol Kassar volt inkább a filmes arc, Andy Vajna, tehát ő kevésbé volt a film közeli.
Hát
inkább üzleti rész, tehát valószínűleg ez egy ilyen bevett felállás, és itt is náluk is ez lehetett.
Hát én szeretnék az üzletember lenni a rajzoló cimborám mellett, egyelőre itt még nem tartom.
Majd jövőre.
Majd amikor a filmes jogokról beszélgetünk.
Még 60-as években indultak lényegében ez a páros Izraelből, ami azért érdekes, mert 60-70-es évek Izraeljét, tehát azért a pár arab-izraeli háború megtörtént, ahol ugye néhányszor a környező arab államok Izrael tökére akartak lépni, és egy meglehetősen militarizált államról beszélünk, egy korporatív militarizált államról, és ehhez képest innen érkezett ez a páros, akik aztán Hollywood-ben meglehetősen kapitalizmus kompatibilisek voltak. Tehát
filmben muszáj.
De amikor 80-as években átkerültek az Egyesült Államokban, nagyon gyorsan tudtak akklimatizálódni. És ez számomra egészen meglepő. És még inkább az, hogy a legnagyobb sikerük az a Forró Rágó Gumi című opusz, amit 1978-as, és nem csak világsiker volt, mondhatni, hogy világsiker. Vagy
mondhatni.
De hogy a művészkörökben is díjazták, tehát Berlinben.
Abszolút.
Aranymedvét nyert?
Nem nyert, Aranymedvére jelölték.
Aranymedvére jelölték.
Tehát, hogy rajta volt az öt film között.
Hát ami ezért sokkoló, hát, mert tudjuk, hogy általában Aranymedvére milyen filmeket jelölnek, tehát az ötből három az iráni leszbikusok és európai művészfilmek típusú alkotás.
Más profilja van a ma már a berlini filmfesztiválnak, mint volt a 70-es években. Értem. Amikor még mondjuk Wim Wenders vagy más német rendező, Fassbinder alkottak még Németországban. És hát ugye a 60-as, 70-es években már Izraelben is ezeket a nagyívű történelmi tablókat és
hát amik voltak a kortárs Hollywoodban, tehát abszolút, a Róma bukása, a Kleopátra.
Igen.
Ezeket
csak nyilván más. Így van. Ugye részben még a 60-as években fekete-fehér filmeket gyártottak, hiszen nem volt pénz színes filmre. Amikor meg lett, akkor meg tényleg ezt a érdekes történetek, de akár a Golem sztorit is feldolgozták, tehát, hogy zsidó népi gyökereket is felhasználtak a filmekben.
Igen, meg a Hegedűs háztetőnek is készült egy izraeli adaptációja.
Így van, amit a Menahem Golan rendezett. És tehát, hogy ők abszolút tehát olyan volt, egy ilyen olyan páros voltak, hogyha abban az évben ők csináltak egy filmet, akkor az biztos, hogy a legnézettebb lett. És már ez nyilván 10 év elteltével ez már nem elégítette ki.
Igen.
Őket.
Meg azért ez egy referencia is egy külföldinek. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mekkora piacon dolgozol, de azt ennyire kipörgetted, akkor mégiscsak lehet benned valamilyen.
Persze, hiszen akkor nem vagy tehetségtelen. És
hát a
ugye a 70-es évek közepén ugye egy másik olasz producerpáros, ugye a Dino De Laurentiis Carlo Ponti vált szét, és Carlo Ponti maradt Olaszországban, és úgy gondolta, hogy Európában fog filmeket csinálni, míg Laurentiis úgy gondolta, hogy Hollywoodban odaülne a nagy asztalhoz, és majd meglátjuk, hogy hova jutunk. És gyakorlatilag az ő karrierje egyfajta mintaként szolgált az akkori 70-es évek közepi producereknek, hogy mert ugye nem is volt sikertelen a Laurentiis például a King Kong adaptáció sikerével, és hát azt a fajta üzleti modellt és azt a fajta koncentráltságot gondolták alkalmazni, hogy hát hogyha neki ment, szintén egy nagyon külső, már nem is túl fiatalon, egy nagyon külső, ugye pláne Európa, pláne Olaszországból Hollywood, egyenesen Hollywoodba menni, azért az merész dolog, de ezek szerint nem lehetetlen.
És ők egy ilyen átidaló megoldást választottak, mert nem új céget alapítottak, hanem ez a Canon, ez már a 70-es években létezett, és egy tulajdonképpen hasonló profilt képviselt, mint amit később a Golánék és a Golán Globus páros végrehajtott, tehát ez a bosszú mozik, egy-egy művészfilm és sok csöcs.
Ugye a 70-es években volt
Exploitation.
Én köszönöm. 70-es években volt ennek nagyon nagy felfutása, illetve akkor is. Ugye amikor különböző népcsoportokra optimalizálták a filmeket, feketékre, latinokra, nyilván ezek kisköltségvetésű filmek voltak, viszont nagy bevételt lehetett ezzel szert tenni, például a Shaft sorozat.
Meg a Dracula fekete változata,
a Blackula,
stb. Tehát ezek ilyen... Tényleg ez...
És akkor arra appelláltak, hogy egy fekete közösségből megnézi mindenki, hiszen fekete vannak a filmben.
Hiszen ugye kezd kialakulni ugye az a fajta középosztály, aki moziba jár ezekben a kisebb közösségekben is, de például a mexikói, illetve a latinóknál is ez a Cheech and Chong vígjáték sorozat, ugye a Cheech Marinnal, ami egy abszolút, ugye, mind a mai napig a Robert Rodrigueznek egy állandó embere, hiszen az ő vígjátékai nőtt fel. És ezek nyilván kisköltségvetésű filmek voltak, viszont abban a szubkultúrában tökéletesen megéltek. És nyilván kialakult ennek egyfajta dramaturgiája, a film gyártásának és forgalmazásának a módja, hiszen például a Canon miatt lett a Cannes Film Market egy meghatározó része a világfilm forgalmazásának, hiszen gyakorlatilag már úgy bejelentettek egy filmcímet, megmondták, hogy ki fogja rendezni, és kik lesznek a főszereplők, és egyes országokra úgy adták el a jogokat, hogy abból annyi összejött, amiből le tudták forgatni a filmet.
Na igen, ez fantasztikus, tehát két dokumentumfilm is foglalkozik a páros történetével, az egyik ausztrál, az ilyen reflexívebb, kritikusabb, ironikusabb, és egy izraeli, tehát amit magukról forgattak. Az ugye inside, nagyon sok belső történetet elmesélnek, de hát a vége elég patetikus. Na de mindkettőben felbukkanak azok a jelenetek, amikor a Menahem Golán így próbálja eladni, hogy egy film Roger Moore-ral, és mondja, ez Argentinának tökéletes lesz, és a győzködi az embert, hogy Argentinának most egy Roger Moore film kell, és így adnak el, és egy először ugye megcsinálják a plakátokat, akkor nyilván a plakát az még egy sokkal nagyobb biznisz volt, mert nem tudom, hogy manapság mekkora a plakátpiac,
nem, hát
hogy akkoriban sokkal több plakátokon keresztül adtál el mindent.
Hiszen nem volt más, nem volt információd a filmről, maximum igen, egy háromsoros leírás. Viszont ha láttál egy plakátot, akkor abban már benne volt egy olyan fajta vizualitás.
Nem láttál, ugye trélereket, tehát nem voltak előzetesek. Van, még a filmek van előtt sem nagyon voltak előzetesek, legalábbis, ahogy én mondom, Magyarországon semmiképpen. Tehát nem, a tévében nem veszítettek film előzeteseket, legalábbis csak egy-két kockányit. De tényleg az plakát volt az első olyan produktum, ahol te találkoztál, ahol te tudtál egy picit szemlélődni hosszabb ideig, és ezért volt kulcsfontosságú a plakát.
Ráadásul a plakátokat ebben az időben olyan nagy ágyúk csinálták, mint Frank Frazetta, vagy később Valeo, a legjobb Frazetta tanítvány.
És egy az IPM magazinokról ismert Boris Valeo.
Igen, az igen, a magazinok fikója. Az IPM magazin.
És még egy Clint Eastwood filmről is csináltak Frazettáék egy ilyen izomhegy barbár a csöcsös nővel az oldalán, és így köze nem volt ehhez az ilyen fantasy vagy posztapokaliptikus világhoz, de még azt a filmet is ilyen stílusban csinálta.
Tehát az a Gulán Globusz páros egyszerűen állt a plakátokra, és mondjuk 10 plakátból készült egy film, na most mondok valamit, amire legnagyobb igény volt.
Persze, hiszen amit el tudtak adni. És ugye még 2007-ben is a akkor 70-valahány éves Menahem Golan ugyanúgy ült kint a saját cégének a részében, és ugyanúgy behúzta az embereket, hogy figyelj, ez a film így van, mondta, a Fülöp-szigeteken fog csinálni 100 millió, és mondta
az ember a torrentről nem hallott.
Nyilván,
a világháló fogalmáról.
Hiszen ez vált be 25 éven keresztül, és nyilván
nem egy korszerű ember lehetett már most, de akkor nagyon korszerű volt. És ez a plakátokon túl a másik nagy trükkjük az volt, ahogy én észrevettem a filmcímekkel kapcsolatban, hogy valami mindig emlékeztet valamire. Tehát az egyik első filmjük Amerikában, ez a Schizoid című, hát egy ilyen pszichó áthallás
1980 volt. Klaus Kinski főszereplésével.
Igen. Akkor a szegény ember pszichója, ezt így kérnek.
Nem, tehát abban az időben ugye például ugye a hasonló című és témájú Maniac című szintén ilyen B-kategóriás mozi is ment. Tehát ugye akkoriban készült a pszichó második része, tehát akkor volt egy ilyen felfutása ezeknek a próbáljunk meg az elmebeteg bűnöző mögé látni. Lássuk meg az embert.
Shocker volt a Wes Craven-től.
Igen,
az volt az nagyon ismert.
Tehát abszolút ebben a 70-es
években. A Detalma gyilkossághoz öltözve figyel, bár az már reflektál erre az egész világra, de ott akkor volt egy korszellemi
típus. Volt egy felfutás ennek a típusú történetnek.
Ők meg azért ráültek bármilyen ilyen vonatra, hogyha az sikerrel kecsegtetett.
Ők minden vonatra ráültek, aztán valami elvitte őket a célhoz, valami nem.
Fú, de aztán ez így a páros nemzetiségét is, diplomát ismerve ez kiméletlen hasonlatnak tűnik.
De pontos.
Viszont tény, hogy a ninja vonatot ők indították el, tehát
az áttörés ezzel, még tehát előtte az Amerika utolsó szüzéről még beszélgessük, miért a ninja trilógiát
trilógia? Hosszabb volt ez, tehát maga az amerikai
ninja. Hivatalosan ugye pusztán a ninja filmek az három, így van, és akkor utána az amerikai ninja és minden egyéb ilyen leágazás már csak.
Ninja filmek múzese.
De hogy még
ez... És James Dean-je.
Pontosabb így.
A forró rágó gumit ők újra forgatták Amerikában, és szerintem az egyik legjobb tinédzser játék, ez az Amerika utolsó szüze.
Utolsó szüze Amerikában. Forgalmazták Magyarországon.
És a végén egy abortusz történet szerepel be, tulajdonképpen egy nagyon sok mellett mutogató kamasz vigyelték, amely nagyjából 30 évvel előzte meg az amerikai pite világát. De a végén mégis egy abortusz története meglehetően súlyos lesz, és minden happy endet nélkülöző történet, ami mutatja azt, hogy azért ebben a párosban nem csak a trash és nem csak a gátlástalanság munkát, hanem mégiscsak volt egy, megjelenjenek a Boaz
Davidson.
Igen, tehát ő egy ilyen áthozott rendezőjük volt. Igen. Azért volt bennük valamiféle igény kezdetben mindenképpen, hogy valami más tartalmat mutassanak meg, mint a klasszikus amerikai dolgok, valami súlyos, mondhatni, európai témát. Persze meg is bukott ez a film. Tehát ez nálunk nagy siker volt, de náluk nem.
Igen, tehát hogy Európában is nézték, de Amerikában nem, tehát ugye, hogy nagyon nehéz Amerikában egy nem happy endes filmmel sikert aratni. És illetve amiben van némi irónia, némi csavar, olyan tehát a történetben és a karakterekben, az ott nem biztos, hogy siker. Tehát emblematikus az amerikai szépség, ami sose volt és sose lesz. Egyszer véletlenül pont éppen nézték, kritikailag is siker lett, közönség siker is lett, de amerikaiak nem vevők az ironikus és a saját hitüket picit is megingató történetekben.
Persze, ezért nem volt siker az utolsó akcióhős sem, ezért nem volt siker a csillagközi invázió sem, és semmilyen, ami ironikus, reflektív képet ad.
Igen.
Úgyhogy ezek nekünk európai geekeknek ez a két kedvenc.
Mi szeretünk gúnyolódni, mi szeretünk gúnyolódni, tehát igazából az európai embernek,
hiszen már
mi nem vagyunk olyan idealisták, mint az amerikaiak, mi sokkal cinikusabb. Közönség vagyunk.
Ugye a 20. század nagyon sok olyan dolgot hozott, ami miatt az emberben már nincsenek ilyen averziók, hogy ezt most lehet vagy nem, hiszen már minden megtörtént.
Igen, tehát az ideákban való hitünk, tehát jellemző még a...
Igen.
Tehát ami a Batman filmekben a főgonosz helyzete és fenyegetése, az, hogy nem tudom én milyen terror van, és hogy hány embert végeznek ki, az Budapesten 44 őszén megtörtént minden nap sok százakkal. Tehát egészen másfajta a viszonyunk, és más a realitása más, mondjuk az emberek
van. Nekünk már nem tudunk újat mutatni.
Pontosan. De hamar el is hagyták ezt az ironikus, vagy ezt ilyen ambíciós vonat, persze, mert visszatértek hozzá, de akkor jött ez a ninja vonulat.
Így van.
Sőt, nem csak a ninja vonulat, hanem ez az a háborús akciófilm vonulat, ami aztán tényleg aztán semmilyen...
Az egyiket Chuck Norris képviselte.
Igen.
És a másikat, másikhoz, tehát először a Kosugi.
Így van.
Aki a ninja bosszúja. Ninja Szirelli.
Azt maga Golan rendezte egyébként, azt hiszem.
Igen, veretes.
Franco Nero. Na hát én emlékszem, hogy...
És azt még itt a Magyarországon a bozikban is bemutatták, emlékszem. 85-ben
Balatonfenyvesen láttam először szotüdülőben hangolámondással. Nem sokkal később már volt prohétünk, és hajnal 4-kor fölkeltem.
Nem, mindenki farsankor ninja volt a barzőjében, ezt tudni lehet.
Igen.
De a fehér ninja, tehát ez...
Aki olasz és bajszos, tehát...
Aki olasz és bajszos, pontosan.
És a szikrázóan kék szemét, azt az állatsz mögül mindenki fel.
Hiszen... Hát ugye a dzsungelben nagyon jó a fehér ruha rejtőzésre.
De hát ismerjük be, most egy produceri szemléletet próbálok behozni.
Látod már néhány cowboy filmet, és a...
A fehér kalapos, igen.
Nem teljesen mindegy, ki van a ninja ruha mögött. Teljesen mindegy, hogyha 100 darab ninját akarok alkalmazni, viszont a statiszták éppen nem érnek le, hozok másik 100-at. Tehát ez egy nagyon könnyen gyártható és nagyon könnyen mozgósítható világ, hogy tökéletesen mindegy, hiszen hogyha a színész csak 3 napot tud forgatni, amikor látszik az arca, onnantól kezdve ninja jelmezben teljesen mindegy, ki játszik.
De viszont ott mindegy, de hát a Franco Nero, tehát tiszta látszik, hogy ő a ninja pont a karakteres megjelenése miatt.
Nyilván, de utána egyébként ezek az, hogy nagyon erősen higultak.
Eleve az, hogy egy háborús veterán a figura, a történet szerint a figura, és akiből ninja lesz, tehát egy pacifista ninja, tehát olyan szörnyű koncepciótlan.
Mindent beletettek.
Igen, összerázták az ilyen ötletdobozt.
Ez gyakorlatilag még talán a régi japán szamuráj filmekből alakult ki ez a dolog, hogy a sokat látott veterán, aki békepárti lesz, viszont történik egy olyan dolog,
ami... Hát ez
nem baj. Történik egy olyan dolog, ami miatt megkapja felhívást a kalandra, ő ezt először nem fogadja el, majd utána rákényszerül.
Mint a Rambó filmekről.
Igen,
ez egy általános mítikus sztori, ez már Herkulesnél is
ez az
volt.
Van, hogy tehát az amerikai akciófilmekben az egy nagyon fontos dolog, hogy a főhős sosem akar semmit, őt belerángatja az élet mindig. Ő nem akar harcolni, neki muszáj.
Igen, ez majd a bosszúvágy lesz ennek a csúcsa.
Igen, ő nem akarja, tehát először Rambó is mindig így visszakozik, de a világ akar harcolni, és neki muszáj ezzel.
És ő megadja a világnak,
igen,
amit akar.
Igen,
olyan háborút kapsz, amit el se hiszel.
Ugye a kommandó, Schwarzenegger kommandó is az, hogy ő nem akar, ő visszavonul télen egy kis házikóba, de a világ bejön az ajtón, meg az ablakon. Tehát ez egy jellemző fogás.
De ezt mondom, ez már tehát egyfajta ilyen odüsszeuszi mélységig tud menni, hogyha nyilván komolyan veszik a dolgot.
De nagyon sok mindent próbálkoztak, és valóban, mint az ötletdobozt megrázták volna, mert a ninja bosszúja, amely a másik rész ebben a sorozatban, és a gonosz ninja, a ninja szérelébből, itt már jó ninja, annak szerepel egy 7 éves gyereke, aki verekszik a...
Aki megver felnőtteket konkrétan.
Aki megver felnőtteket.
Egyébként Sokosugi fia játsza, gondolom azért, igen, mert... Az anyja dolgozott pénzügyi vezetőként, és a gyereket nem tudták másra hagyni, ezért kivitte az apja a gyereket, hogy hát akkor...
Beleiratták a forgatókönyvbe.
Igen, ott ezt a Kerongrók környékén ez nem volt ritka. Hogy
ezt a Will Smith is csinálja, tehát a Karate Kid, meg a Föld után, hogy tehát ezek szemérmetlenül folytatódik.
Az tény is, hogy probléma volt, hogy rendben van, hogy karatekölyök, meg Jackie Chan, csak ő kungfuzik. Tehát a karate az semmi közel.
Ez a 80-as és a 90-es években senkit nem zavart, hogy karate, kungfu, az micsoda, minden.
Ez a részleges karate. Keresztbetett kezek, aztán kész. Az a karate.
Egy disziplina volt, amiben minden belefér.
És egyébként még az arról lenne egy jó.
Meg hát az amerikai filmekben is minden távol-keleti azt tud karatézni. Tehát mindenki, ha megláttad, hogy jött egy távol-kelet, az el kellett karatézni.
Egyébként a ninja bosszúja végét szerintem érdemes megnézni mindenkinek. A YouTube-on külön fönn van, hogy minden idők legjobb harc jelenete.
az egy
mert az tényleg nagyon jó, tehát én megint ezt így végignéztem, szintén Vico előzetesekből van, mert
hogy a... Ezt a tönkardozásra
az. Igen, az röplabda pályán, azt hiszem, nem?
Nem egy ilyen
háztető.
Igen, igen.
És az ellenfél egy amerikai játsza, vagy egy ilyen fehér ember, de egy ilyen ezüstszínű maszk van rajta.
Nyilván bárki játszhatta.
Nagyon szépen meg van komponálva az egész, és a végén, amikor leszúrja a Shokosogi, a jó ninja, a rossz ninját, ugye úgy elkezd ömleni a vér a hasából, ami... Ezt a...
Hát egy Tarantino ezt szépen nem mutatta a képében. Igen, ezeket a dózásokat.
Ugyanez az esztétika jutott eszembe.
Ezek a távol-keleti filmekből jön.
Igen, tehát hogy volt egy kísérlet, hogy valami nyelvet meg akarnának fogalmazni, és egyébként az amerikai ninja rendezője, ez a Sam Firstenberg nevezetű úr rendezte, tehát hogy neki véletlenül akkor neki volt egy rálátása mondjuk a hongkongi filmre, vagy általában a távol-keleti filmekre.
Abszolút. És de egyébként tehát szerintem úgy alakult ki ez a nagyon emblematikus, most így hasamra ütök, de ilyen 17 perces zárójelenet, hogy egész egyszerűen annyira kevés volt 10 perc, hogy egész egyszerűen kevés volt a film. Volt 75 perc vágott anyag, és még kéne egy 10 perc a végére.
Igen, mert
jó, akkor ezt csináljuk úgy, hogy. És a kameraállások, a harci tevékenységek miatt pusztán annyi tényleg, hogy két ember vív egy háztetőn, viszont az feszült, benne van a drámaiság és egyfajta művészet. Nyilván ez elsősorban, pláne a 80-as évek elején a hongkongi filmekben volt meg ez a fajta művészet és harcművészet iránti tisztelet.
Hozzáteszem a folytatással a Ninja 3, a birtoklás, a Domination
című. Az amikor egy
csaj a főszereplő, nem? Igen. És akkor egy szellemvándorlás van benne.
Igen, tehát a Flashdance, az ördögűző és a ninja filmek vannak ötvözve, mert ez a klasszikus, tehát egy csaj, aki egyébként aerobikozik, és ez persze alkalmat ad, hogy 15 percenként láthassuk őt egy ilyen szexi, ez a nagyon felhúzott bugyiban, a 80-as évek stílusában aerobikoz.
Tudjátok, amiket pénz szokott viselni.
És ő véletlenül tanulja lesz a ninja halálának, és a ninja szelleme megszállja őt. Zavarba ejtő történet. Tehát,
igen,
erős. Hát a Canon filmeknél a logikai bakugrásokat gyakorlatilag készségszinten üzték. Tehát, hogy nem volt ott probléma, hogyha egyik karakter átkerül egy másik helyszínre.
Vagy egyik karakter lelke a másik lelkébe.
Például.
De annyira vannak lopva az ördögűzőből, hogy tehát a jelenetek, a zöld hányás, meg egy ilyen zöld fős, az eltorzulás. Tehát hogy az egyébként a persze ez már a Flashdance-nél zavaró volt, mert ugye mi egy hegesztő lányból végként akar táncos lány lenni, tehát általában ők hullafáradtan belesnek az ágyból, hogyha végeznek a műszakkal. Tehát a csirkebelezőben dolgozó...
De a mi főszereplőnk nem.
De mi... értem.
Mert ő... így van.
Ezért szól róla a film.
Így van. És ezért a nagyon hagyományos és nagyon pozitív az légy, aki vagy üzenetet, így tudja átvinni a film. És nyilván a Adrian Lyne képei gyakorlatilag már csak így bónuszt adnak ehhez az egészhez, a zenei világ aztán meg külön.
A ninja bosszúját ajánljuk, pláne a végén azt az utolsó harcjelentet.
Az
és epikus. Még annyit kérdeznék erről, hogy van-e valami olyan kimutatás, hogy a tönkrement francia ágyak és a megvásárolt fürdőköpenyek számát azt így mennyire ugrasztotta az egekbe ez a Ninja Bosszú és a többi ninja film, mert én határozottan emlékszem, hogy az egész gyerekkorom úgy telt, hogy a tesómmal a anyukámi francia ágyán karatéztunk, és ugráltunk, és vívtunk műanyagkardokkal, és a rugókat ezzel tönkretettük, mert hogy ugye az volt a felhőkarcoló teteje.
Így van.
És hát a fürdőköpeny meg kiváló ninja kimonó volt, sőt anyukámnak akkoriban nagyon nagy dili volt ez az ilyen ázsiai kimonó, és én azt simán felvettem férfiként, hogy hát ez egy ninja cucc, és ilyen zorró állat.
Igen, ez nagyon sok válságot okozott, tehát én a Drogi Dózsa György óvodában, hát, és ez már az amerikai ninja világához.
Mi már nem cowboyok, amikor költöztünk be.
Dorogot elért az amerikai ninja, akkor tudom én, a 30-ekből 28 nincsen a költözőben. És egy farsagi bálon, hogy akkor melyik az én gyerekem, hát micsoda cserék lehettek ott egyébként.
Később pedig ugyanezen a vonalon mindenkit, én is a teknőc.
És akkor jött be, ekkoriban jött be, 80-as években egy rendszerváltás előtt ez a plakát kultusz, tehát nincs a plakátok mindenhol, Missing in Action, stb.
Kobra.
Igen, tehát a kis képek, ilyen kis naptáraknak a cserégetése.
Óra rend egy
Svárcenegger, és szinte minden ilyen kis képre, meg plakátra Canon film került, valamilyen Canon film hőse került.
Az a logó, igen, az garancia igen, volt a minőségre.
És egyszer még, gyerekkorom a Friderikus Show-ban is láttam a Menahem Golant. Nem a, tudom mikor adást.
De Turka István akkor halt meg. Lehetett a beszélgetést.
Igen, ez még 91.
És folyamatosan a Steven Spielberget dicsért, hogy ő felfedezte az emberiség magányát az IT-vel.
De egyébként, hogy is van, hogy ő 2014-ben meghalt, szegény. Dorán Globus viszont még
így van. Így van, ő mind a mai napig egy izraeli mozi hálózatnak a tulajdonosa, és ő producerként kevésbé, ő inkább ez a forgalmazási részben tevékenykedik.
Azt javaslom, most akkor az amerikai ninját tárgyaljuk ki, és aztán megnyitjuk majd a bosszúvágy vonalat, és a végén a válság, a Canon Group válság, amiért volt ez a válság, és a kiútkeresés többek között Van Damme felfedezésével.
És a védőbeszéd a Cyborg mellett.
Az ott lesz, az
megkapott. Ezt te nagyon szeretnéd.
Azt megkapott te.
Az utolsó az egy percet
film,
tartsuk
de milyen, Gyulának. De milyen védőbeszéd, az egy vacak film, tehát...
Majd a megjártuk.
Nagyon érdekes a keretkezést.
Jó, rendben.
Igen?
Az amerikai ninja a számomra emblematikus alkotás, tehát Michael Dudikoff alakításával, aki, vagy az a különböző akciófilm sztárok közül nekem mindig a legelmélyültebb arcú embernek tűnt, és mindig a legintelligensebbnek. És oda tudtam eldönteni, hogy vagy azért van ez az elmélyült tekintet, mert annyira üres feje van, hogy semmit nem ért, és ez az elmélyültség, az üresség hiány.
Szigáli arc berendezi, tehát arcmimikával rendelkezik.
Vagy ez a József Attilai, tehát ez a fűszál élén eltűnődő és mindenen. Tehát, hogy az amerikai ninjában ugye játszik a pillangókéssel, visszadobja a labdát, vagy nem dobja vissza. Az egész figura, és amit bemutatták az amerikai ninját, egy ilyen új James Deanként ünnepelték, vagy új James Deanként próbálták megteremteni itt a
próbálták eladni
a Canon Group-nál. Szerintem ez egy kiváló film, tehát az amerikai ninját azt akárhányszor újra tudom nézni.
Tegyem hozzá, tehát most még a legelején, még mielőtt belemegyünk ebben bővebben. Tehát a 82-es Taylor Hackford féle Garnizóna abból nagyon sok film és egy külön történet típus származott. Ugye gyakorlatilag a Top Gun lett ennek a másolásnak az emblematikus része. Egy fiatal ember bekerül egy számára ismeretlen környezetbe, és ott megtalálja egyrészt saját magát, másrészt elvégzi az ott lévő feladatokat, és még a párjára is rálel.
Abszolút most egy romantikus kalandfilm.
Teljesen romantikus kalandfilm. Na most ezt például az amerikai ninja egy az egyben lemodellezte.
Már tudom, a főcím a fejemben, hogy megkorom ezt a kifejezést.
Egyébként nem volt könnyű, nem volt nehéz dolga annak a filmnek, hogy becsatornázni az amerikai közönséghez. Hát ugye a régen korszakról beszélünk, úgy, tehát
azt a fajta,
szellemiséget, az a fajta szellemiség amúgy is jelen volt az amerikai moziban, erről korábbi adásunkban beszéltünk. Tehát az, hogy hogy hívták a dél-amerikai drogbáról.
Az a Fülöp-szigetek simicskája.
Ortega. Tehát igazából az, hogy a gonosz az a dél-amerikai figura, és egy amerikai, ott van, egyáltalán mit keresett az amerikai hadsereg? Tehát mindegy, ott van.
És miért teszik lágtojást? Tehát egy komplet angol dolgok, neki ott van.
Egyáltalán, hogy mit csinált az amerikai hadsereg? Tehát föl sem, mert mindegy, ott vannak. Nekik ott joguk van lenni.
Védik a Fülöp-szigetek.
Így van, és tulajdonképpen ez a korszellemben nagyon szépen be lehetett így ezt is sodorni, ezt az egész történetet. Tehát nagyon, nagyon erős ideológiai hátszéllel volt
megállva ez a film. Ráadásul a rendszerváltáskori fiatalok azonnal a szívükbe zárták a történetet. hát a tanítómester az a Kincsami nincs szamurája volt.
Igen.
Aki szerette a Bud Spencer filmeket, onnantól Dudikoffot is felvette a kedvencek listájára.
És a két film legitimálta egymást ezáltal. Ilyen,
és még emlékszem, még gondolkoztunk is azon, hogy de akkor hogy volt ideje, hogy mind a kettővel foglalkoztunk. Mi elég elhittük, hogy ez ugyanaz a tanítómester. Tehát ilyen közös univerzumban gondolkodtunk már akkor, hol volt még itt a Marvel filmes univerzum?
Aztán méltatlan folytatások követték, a harmadik részben nem is Michael Dudikoff játszotta a főhőst, nagy csalódást okozott, de ott már génkezett ninják voltak, a génsebészet megjelent, meg a robot ninják, az már nem volt.
Viszont a főszereplő lány, csak most nem jut eszembe a neve,
Judy Aronson,
az egyben nagy karriert futott be, úgymond idézőjelben, mert hogy Jason megölte valamelyik folytatásba egy műanyag.
Szerintem ez a
Judy Aronson mellei
az ez a negyedik részben, igen, amit a Joseph Zito rendezett.
Igen, ahol annyira hideg volt.
Szintén a Canon Group emblematikus rendezői közé tartozott.
Ahol annyira hideg volt, hogy látszott a pucér csónakos jelenetben a lehellete szegény lánynak, és ott így mindenki megfázott, beleértve a Jason Voorhees-t játszó figurát is, csak a rendező egyszerűen annyira mániákusan akarta azt a gyilkossági jelenetet, hogy nem törődött a színészek.
Perfekcionista, Canon Group.
Tulajdonképpen az amatőröknek bőségesen elég, hogyha egy színészbe öltöztetnek nagymamának, és egy tolókocsiban letolják a lépcsőn. A profinak igazi nagymama kell.
De nem fog átani, nem baj.
Igen.
Vagy az American Ninja mellett a másik nagy sorozata a Canon csoportnak a Bosszúvágy volt, ahol tehát már a bosszú vagy eredetileg egy radikális koncepciót képviselt, aztán ők ezt túlhajtották.
A republikánus a négyzeten, tehát
aki nála jobbra van, az már leesik.
Az bejön bal oldalról.
Igen.
Tehát Paul Kurtzi, szerintem a bossz, nem tudom eldönt, hogy a bosszú vágy az csak azért öt részt élt meg, mert a Charles Bronson elhatalmasodó Alzheimer kórja véget vetett az egész.
És meg hát már kiirtott minden kisebbséget.
Igen, tehát nem maradt más szubkultúra, tehát
a Westen kívül senki nem
a drogosokkal, mindenki már csak a fehér amerikai protestások maradtak. A saját családja.
Igen, már csak az maradt.
Hogy lövöldöztetett volna az ágyból.
Igen,
hiszen
mert
egyébként közös nevező ezeknek a filmek, hogy teljesen feleslegesen erőszakos. Az Amerikai Ninjától a Bosszúvágyon keresztül mindegyikre teljesen felesleges, öncélű erőszakkal próbálják a hatásukat elérni. Tehát és semmiféle, sem a sztorit, sem a figurákat nem szolgálják. Olyan hajmeresztő nyakelvágások vannak ezekben a filmekben, hogy teljesen felesleges.
Egyrészt ez az exploitation jelleg, hogy legalább azt lássuk, ha már ugye
csak hogy díszletet építeni. Nem eszköz, hanem cél az erőszak.
Most, tehát az öncélúság, mint fogalom, kritikaként felmerül egy Canon Group filmnél.
Igen.
Egy mérce van, Pali. Egy mérce van.
Antonioni is öncélú, és akkor ezt képest mégis csak a Canon Group öncélúságát választom.
Nyilván.
Jó, oké.
Ennek megvan a...
Bár a Zabriskie Point befejezés az egyik kedvencem, ezt majd...
Igen, majd talán máskor.
A robbanásra.
És... és itt csatolnék vissza az elejére, hogy gyakorlatilag két nagyon periférián lévő országból származó ember próbálta Amerikának eladni a saját álmait.
Hát ezt,
ezt ugye nyilván nem a új utak keresése és a...
Amerikaimnál is amerikaibben kell lenni. Lássuk Volgán kettőt, Peterzen vagy Roland Emmerich.
A tökéletes, hiszen nyilván volt bennük egy hála ugye az országi rend, hogy...
De ez minden bevándorló rendezőnél így van.
Ez így szokott lenni, és gyakorlatilag egy ilyen tökéletesen túlhajtott, nagyon konzervatív beállítottságú alap történeteket variáltak.
Persze, és nagyon szemérmetlen amerikai propagandával.
Hiszen akkor ugye az amerikai... 80-as években, ahogy mondtad is, régen korszak, konzervativizmus, Amerika a legjobb és a legnagyobb. Ebben tökéletesen bele tudott simulni egy Paul Kurtzi, egy...
Fel is ültek erre a vonatra, mondhatnánk ismételten.
Igen, köszönjük. És gyakorlatilag ezzel teremtettek egy olyan fajta, hiszen ugye a bosszú történet, hát egykori főnököm mondta mindig azt, az amerikai film arról szól, hogy a főhőst felbosszantják, és ő bosszút áll.
Ez a cowboy történetek óta így van. Tehát igazából ez túlmutat a filmek.
Így van, és ezt tökéletesen egyrészt kihasználták, exploitation, illetve túl is hajtották.
Hát a Bosszú vagy három, a Terror utcája, a bizonyos szempontból a kedvencem a sorozatban, amikor már Paul Kersey akkor önbíráskodó, hogy már a golyókat is maga önti.
Igen, az nem bízik a rendszerben, hiszen neki ma csináld magad ország, hogy ez egy cowboy mentalitás, hogy a saját törvényed alapján élj, nem kell központi kormányzat, majd mi a saját törvényeink alapján megoldjuk a rendet. Ez egy klasszikus szélsőségesen republikánus. Ugye nem véletlenül van az, hogy ugye választás gödélnösz és amerikai szélsőjobb mindig az, hogy elbarikádozzák magukat egy ilyen nemzeti parkban a cowboy kalaposok, és tehát tulajdonképpen ez a ideológia nagyon jellemző arra.
Ronald Reagan meg ugye Western
persze,
kezdte, hát, úgyhogy ezt a cowboy
csak hogy nem menjünk tovább.
Magával vitte a Fehérházba is.
Így van.
Igen?
Csak azt mondta, hogy még a Bosszúvágy egy az egyébként egy...
Tegyük hozzá, 1974-es.
Igen, a tehát az a New Yorki bűnözési hullám tetőzése, meg egy porcellán volt a Piszkos Harry filmekkel. Ez ugye megjelent ez a karakter. De hogy szerintem az egy igen jó film.
82-es.
Nem éppen szociológus vénával megáldott.
És 8 év eltelt.
És 85-es a Bosszúvágy 3, ahol már tényleg rajzszínfigurákká válnak a gonoszok. Tehát ez a...
Kvázi bogarakká.
Akkor még a...
Kommunisták.
Akkor itt kötnék át erre a város megrohanó destruktív tatár hordákra, mert lényegében ez szerepel a Bosszúvágy 3, és hogy olyan...
Tatárok óvatosan, hiszen egy ilyesmi ősökkel rendelkezik Charles Bronson a főszereplő is.
Ja, igen.
Ugye ez nem biztos, hogy most
de hogy a korszeremet
érzékeltet... Miért bántjuk Mr. Buczynskit? Tényleg? Tehát...
Színbányászok sarja, de hogy ezt képzeltem el róla, igen, tehát látom a feszülő
és inakat. És ez nyilván közel áll hozzá.
Fordán, dologiként. Tehát a város megrohanó hordák, akiknek nincsen céljuk, csak pusztítanak és rombolnak, tehát ilyen teljesen agyament, ilyen konzervatív filmet értesítenek.
Nincs esély az azonosulásra.
Igen, és a Kobrában is ugyanezt történik. Ez a nagyon a 80-as éveknek a Gyula már lelkendezik, akkor itt jön a... ja, mindig az jut eszembe, hogy a Putyilov gyár munkásai sztrájkolnak a Kobra elején.
De érted, mit csináltak azok a öltönyös, letették a hivatalban a munkát, azok az öltönyös ember is elmentek egy kalapácsot csiszolni egymáshoz, vagy? Tehát mi volt a tevékenység, amit ott folytattak?
Figyelj, az egész bűncselekmény sorozatnak az a lényege, hogy ugye mindenkit ki kell nyírni, aki nem felel meg bizonyos követelményeknek késsel és egyesével egy 10 milliós városban. Azért az el fog tartani egy
de hát az USA invázió is erről szól, bassza meg.
Na, még egy filmet bedobtam, amiről beszélnünk kéne, ez a 10 percet igazán be kell osztanunk. Tehát akkor...
Vegyük a Kobrát.
Jó. A Kobra, személyen
többvész vagy és így a gyógyszer.
Igen.
Csodálatos mondat.
Az USA invázió canon film egyébként?
Igen.
Sejtettem. Tehát
ahol
ennyire nem lehet...
Tehát ez az igaz, tehát tényleg annyira régen korszak, tehát vannak ezek a pánkok, ezek a destruktív emberek.
Ezek kvázi kommunisták.
Valamilyen kommunisztikus közösségben élnek.
Igen.
Van egy vezetőjük, de hogy ezeknek ilyen nincsen családjuk sem, meg ilyen hagyományos értékeket nem ismernek, se vallás, se
nemzet. Ez nem több dimenzió, ez egy dimenzióban működik, ők a ellenük lehet harcolni.
Ez egy kaptár, ez egy kiengedett kaptár tulajdonképpen, akiket...
Ugye a Menahem Galán, gondolom, minden 30 motorosra kapott kedvezményt, ezért így hirtelen megjelent 80 darab motoros, és elkezdtek ugye harcolni a
Los Angeles ellen.
Gyakorlatilag
a világ ellen, milyen Los Angeles, az a világ ellen.
Mert Los Angeles nyilván a világ.
De a Kobra eleje, tehát az uszítást, ez a Frey Tamás legszebb napét néző. Minden második percben egy nemi erőszak.
Eleve az, hogy a vörös hajnalból jön ki a motoros, tehát ez is egy olyan szép utalás az embertípusra.
Én azóta is, amikor pizzát eszek, így eszembe jut, hogy ollóval kéne felvágni.
Egyébként a Scorsese
tegyem hozzá, nem vágta fel ollóval, hanem a pizza szeled ebből levágott ollóval magának egy darabot, egyébként tehát még egy egész pizza szeletet se tudok megenni.
Egyébként a Scorsese anyukája egy lettermansóban elmondta, hogy az igazi pizzát az ollóval kell felszeletelni. Tehát ennyit erről, ennyit a hitelességről.
Hiszen Stallone mégiscsak olasz. Valahol.
Hát valahol.
De érdekes akkor, de a Stallone-val történetük során az a Canon Group megfogta az első és az utolsó kúrens világsztárt. Mert hogy eddig csak kiöregedett sztárok, mint Bill Bronson és Chuck Norris.
És Van Damme, akit ők vedeztek fel.
Ő meg az elején volt, és mert igazán nagy sztár lett, addigra a Canon megszűnt.
Igen.
Hogy
tehát a Stallone miért ment a tökre a Canon? Nem tudok semmit annyira. Elvesztettem az érdeklődést életkoromnál fogva.
De többek között egyébként ezért, mert hogy ahhoz, hogy ez a viszonylag közepes méretű vagy múlt nélküli cég a Stallone-t megfogja a túlacsúcson hozzá, ami egy skanderfilm, ahhoz a Stallone-nak rekordgázsit fizettek. Tehát a költségvetés felét a Stallone gázsia tette ki nem, a túlacsúcsonban.
Nem, a felét kétharmadát.
Kétharmadát. Tehát 17 millió dollár.
17 millióból 10-et vitte Stallone. Többiből meg leforgatták a filmet.
Ezt képest Van Damme 70 ezer dollárt kapott a Cyborgért.
Ennyi.
Jó, tehát az még a Bloodsport előtt volt, ha jól tudom. Tehát ott még nem igazán kell neki úgy menni
az emberi. 88-as a véres játék, és 90-es a...
De előtte
a, a robotnő, de előtte ezzel a címmel forgalmaztam.
De a Bloodsport után.
Igen, a forgatás.
Igen, akkor, mert már 2 milliót beleöltek egy soha el nem készült Pókember filmbe, és úgy volt, hogy ez lesz a He-Man második.
Tehát, hogy ez, tehát lényegében, Jézus, tehát hogyha a bukásokat keresik, akkor az történt, hogy ez a film, amely az olcsó bosszú mozikra, a valamire emlékeztető pszichofilmekre, az olcsó ninja filmekre specializálódott, valamiért nagy filmeket akart rendezni, és az ére akart törni. De egy futballcsapat ugye túlköltezi magát, és leigazol nagy sztárokat, és pillanatok alatt láttuk már ilyet a futballvilágában.
A 87-es Superman 4-re a Warnertől kaptak 36 millió dollárt, hogy annyiból oldják meg a dolgot, és mint egy ilyen szerviz cég gyártsák le a filmet. Ők magára a filmre elköltöttek 17-et, bejelentve, ami a filmen látszik mondjuk úgy 10 nagyjából.
Hát elég gyenge 87-es színvonalon ez a film.
Az nem 87-es, az 77-es színvonalnak is gyenge. És tehát maga a technikai megvalósítás.
Én nem akartam elhinni, amikor láttam ezt a ugye filmet.
Ugye már ezt már utólag tudjuk, gyakorlatilag az összes Superman filmnek bizonyos elemeit később újra visszaköszönnek. Megoldások, karakterek, stb. A Superman 4 az, ahol semmi. Minden a lehető ilyen 1.0-ás verzióban van megoldva. Tehát ez csak legyünk túl rajta.
De ez az égből potyat mesékvilágát idézik az effektek, tehát amikor a szabadságszobor elrepül, mint a kivágták volna egy ilyen papírmasét, amit elhajítanak.
Így van. Mondom, hát ez a 70-es éveknek az ilyen olcsó, ilyen olasz Herkules filmjei.
Igen, tehát akkor a nagy egységüket lényegében elbaszták, mert ez lett volna egy nagy esély, hogy forgatnak egy jó kú.
Hát még a He-Man is úgy reklámozták, hogy ez lesz a 80-as évek új Star Wars-a. És
Masters of the Universe.
Igen.
Így van.
Amiből csak én csak rajzfilm verziót láttam.
Én láttam, ez a Dolph Lundgren-nel készült film, de mai szemmel természetesen nevetséges. Tehát ez
a nője pedig a fiatal Courtney Cox, akiről akkor még senki nem tudta, hogy majd utána mekkora karriert fog.
Jó, de hát 94-ig senki nem tudott erről. Tehát, hogy még azért volt egy olyan jó 6-7 éve, amíg...
Régen a sikolja futott be a Courtney Cox, ugye?
Nem, a Jó barátok 94.
Tényleg, igaz. Igazat
volt. Tehát akkor voltak ezek a kudarcos produkciók, amiből nem lett semmi.
Tehát, hogy ugye egyszer azt mondta Menahem Golan, hogy 10 millió dollárt nem hajlandó költeni egy filmre, mert sose hozza be. És így elkezdtek az ilyen 17, 18, 20 millió dolláros projektekbe jönni. És
korábban mennyi? 1-től 6 millió dollárig készültek a filmek?
Körülbelül most így...
Tehát a Terminátor 1 az 6 millió dollárból készült.
Így van.
És láthatjuk,
hogy az 500 ezerből ezt
például
néztem. Azért a különbség is látszik.
de például egy normál, például Bosszúvág 2, azt hiszem 1,5 millió dollár volt.
Igen. És gondolom hozott, mert a minden keresztény protestáns családapa megnézte.
És tetszett is neki.
Vadászpuskával az övében.
Ezt képest a szuperprodukciók becsődöltek.
Teljesen.
Az a kísérlet, hogy a Stallone-val legitimálják saját magukat, mint nagy cég, az abszolút kudarcba fulladt, mert a túlacsúcson és a Cobra se aratta azt a sikert. Nem, tehát a Commando az a nyomkodó.
A Cobra nem volt siker?
De abszolút 100 millió dollár fölött keresett a 80-as évek közepén. Az abszolút egyik legsikeresebb filmje volt mind a Canonnak, mind egyébként a forgalmazó cégnek.
És ez miért nem lehetette meg a céget?
Azért, mert ugye azonnal, ami pénz bejött, azt, de ez egyébként minden ilyen közepes producer cégnek a Carol Coe-tól a Synergyn át, most nem akarom a Weinsteint mondani, igen, de hát akár a C2 Pictures-et is mondhatnám, hogy ami bejön, az azonnal elköltik a következő 30 projektre. És nincs egy ilyen biztonsági tartalék, hogyha esetleg nem jön be, vagy egy olyan, bármilyen olyan dolog van, hogy tudunk mondjuk egy évig működni úgy, hogy nem lesz bevételünk.
És ez nem volt meg.
Ez nem volt meg. Nagyon, és ebből például ugye a ma Canon grupja, a New Image Millennium Films, szintén a izraeli gyökerű Avi Lerner, Danny Dimbort producer páros, ezt tökéletesen tudja, és meg tudja magát finanszírozni úgy, és ők már működnek 15 éve, ezt már meg tudják maguknak finanszírozni, és nem költenek el mindent azonnal.
Hát mondjuk a...
És ez nagyon kevés cég tudja megcsinálni.
Na de bocsánat, az Ellen Quaterman-nek idén vagy jövőre jön a... Ugye ez volt az a szegény ember Indiana Jones-a,
Nem az, hogy a szegény ember...
A nyomortelep
Indiana Jones-a, tehát hogy...
És ugye milyen érdekes, hogy az ottani főhős Ellen Quatermain az egy proto Indiana Jones, hiszen
ezt én nem láttam meg, hiszen volt címét.
Spielberg, akkor soha nem dönt úgy, hogy...
De beszéljünk el, mert már fogytán van az időnk. Próbálj meg megmenteni a cyborgot, tehát egy ilyen...
Tessék!
Nürnbergi...
Merész lesz, de
önéltanul!
Ez most egyszerűen a filmnek Nürnbergi pere. Az valami botrányos. Tehát én a korai fandomnak nagyon jogolja vagyok, főleg a kickbox miatt, mert az egy emblematikus film számomra, de ez a Cyborg.
Annyi, hogy gyerekkoromban még a Mad Max-nél is jobban tetszett, mint a...
De most tetszik.
Én most is egy vállalható filmnek tartom. Nagyon vicces, hogy minden szereplő gitárokról van elnevezve, mindenki Stratocasternek hívnak, Marshall erősítőnek. Ezt nézzétek meg, hogy Gibson, Fender, mindenkinek ilyen neve van. A keresztre feszítős ellenet.
Az legalább olyan aránytévesztés, mint hogy mondom, hogy a Dudikoff játssza rá Mózest egy filmben. Tehát
szétrúgja
a keresztet, ez annyira vándám, ez annyira...
Ez mind kényszerszült a dolog, mert már 2 millió dollárjuk benne állt a soha el nem készült pókember filmbe, és úgy volt, hogy a Mattel ad még pénzt.
Jó, de ez ilyen ahhoz képest, hogy...
Kettőnek, és ekkor jött a rendező, ja, hogy jó, igen. Nekem van két film ötletem, akkor gyúrjuk egybe, és akkor legyen egy ilyen Mad Max ripok.
Összereztek az ötletládát meg.
Nagyon ügyesen. Megcsinálták, a folytatása pedig, de annak már nincs köze a Golan Globus pároshoz, a Cyborg 2, a nagyon-nagyon fiatal és nagyon-nagyon csinos Angelina Jolie-val, ahol ő volt a Cyborg nő,
igen.
És cicit is villantott.
Igen.
Az pedig egy az egyben egy szárnyas fejvadász.
A filmcég hagyományainak.
Szárnyas fejvadász koppintás, de olyan szinten,
mi hogy más
a,
lenne?
Az elején így még a kéményből is lángol minden, és lepusztul a disztópia, úgyhogy nagyon érdekes a Cyborg franchise-nak a későbbi fejlődés története.
Hát,
gyerítem, az egy chipset sorozatban nem
jutott. De ez már a következő adás.
Így van.
Na mondom, szerintem rosszabb film, mint a Bosszú vágy 5, Bosszú a kedvesemért, szintén még ettől a csoport utóéletétől, ami hát azért érdekes, mert hogy a Charles Bronson minden filmében a kedvesiért áll bosszút, valamilyen kedvesiért, és akkor...
Na jó, de amikor...
De valamiért igazolik az erőszakot.
Amikor ezt egy fekete-fehér Junos tévén nézed, akkor ott ez is ugyanolyan jó film, mint a Terminátor 2.
De ez megint ilyen, ahhoz képest érv.
A Szomszédokhoz képest mindenképpen jó volt ez, és a mai napig úgy emlékezem erről a filmekről, mint a filmművészet csúcsai, hiszen a Canon Group az tényleg, ha megláttam a logót, tudtam, hogy ez jó film.
Vegyük vissza az irónia jelet a logóból.
Én komolyan így gondoltam. Köszönjük szépen, meghallgattam.
Köszönjük szépen.
Nézzetek sok Piko előzetest, és a Vico előzetes témájára a régen minden jobb volt az ön kedvenc rádió műsora.
Sziasztok!
Tilos rádió hírei következnek.